Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór, és mégis mozog a föld.
A 12 év határa közeledett már, melyet az egykori krónikásuk maguk elé tűztek, hogy akkor Magyarország fővárosában ismét összejönnek. És adjuk meg nekik az igazat, bizonyára valamennyien vissza is emlékeztek erre a fogadásukra. Kettő bujdosni volt közülük, Barkó és Borcsai. Az orientalista abban az időben az angol Geographical Society és a Club of Travellers tagja, az angol kormány pártfogoltja és Tibet előkelő tudósa. A másik volt Borcsai Mihály, művészi nevén Bányavári. Hárman pedig Pesten laktak, Jenői Kálmán, Bíróci Sándor és Csuka Feri. Az akkori hírlapoknak kevés gondjuk volt ugyan még személyi hírekre, hanem Jenői Kálmán mégis sokkal nevezetesebb alak volt már azon időben, mint sem el lehetett volna hallgatni róla azt a hírt, hogy veszélyesen beteg. Megtudta ezt Bíróci is, és Bányavári. Bíróci Triestben volt, egy kereskedelmi per fölvétele végett. Bányavári égtársasága pedig Miskolcon tanyázott. Bíróci, amint ügyvédi föladatát bevégezte, sietni szándékozott haza Pestre. Bányavári pedig úgy intézkedett, hogy Miskolcról egész társaságával idején átköltözik Egerbe, hogy Pesthez közelebb legyen. S onnan aztán az emlékezetes határnapon feleségestől átmehet Pestre. Dacára Kálmán tilalmának, ki azt mondá neki, te nem jöhetsz hozzám, mert meghaltál. Már előre ki is csinálta magában az élces beköszöntőt, melyben halottaiból feltámadását bejelenti Kálmánnak. Csuka Ferinek nem kellett utazni. Ő most is házfelügyelő volt a decséri palotában. Ekkor aztán a sors egy fekete keresztet húzott az egész számításon végig. Legelső volt Bíróci, aki egy gyászkereszt ágában fennakadt. Mikor Triestből a horvát határszélre ért, fegyveres határőrök fogták körül kocsiját.
Szálljon le, itt fog maradni, 40 napig vesztegzár alatt.
Ki parancsolta így?
Egy nevet mondtak neki, melyet akkor hallott először Európa.
A kolera.
E láthatatlan rém, melynek minden lépése egy temető, akkor járta be először e világrészt. A népírtó angyal, kinek elég a kimondott nevétől megrettenni és meghalni. A csodálatos pusztító, aki békét hagy annak, aki szeme közé nevet, s átlép azon, aki dacol vele. Nem bántja. Az országok határain kordont húztak ellene keresztül Kasul, hanem a fekete vonalakon a halál angyala átment, csak az emberek akadtak fenn rajtuk. Felső Magyarországon már dühöngött a vész. Zemplénből, Abaújból, a dökhalál borzalmával együtt közeledett a kitört porlázadás iszonyata. Ekkor kerekedett fel Bányavári csapatjával együtt, hogy Miskolcról átköltözzék Egerbe. Miskolci ismerőseik váltig marasztották, hogy ne menjenek. Jó emberük volt a városbíró is. Tréfáskedélyű, bátor szívű ember, ki csak nevetett azon, hogy valaki meg tudjon halni dinnyétől, uborkától.
Folytassák előadásaikat. Minden nap vígjátékot adjanak. Hadd felejtse félelmét a gyönge szívű nép. Mulassanak, mint eddig az avason.
Megyünk.
Első nap eljutottak Mezőkeresztesig. Már ott is vették észre, hogy nemigen nagy vendégszeretet tárja eléjük a kapukat. hanem azután, mikor Eger alá megérkeztek, ahol az a jó vörös borterem, ahol a színészeket mindig olyan jól fogadják, minden ház nyitva előttük, ott egyszerre körülfogták a város határán az érkező truppot puskás és vasvillás emberek. Le sem hagytak szállni senkit a szekérről, hanem minden pereputtyostól behajtották őket a városi bitang marhák rekeszébe, s hivatalosan tudtokra adák, hogy onnan be nem bocsáttatnak a városba, amíg a két heti vesztek zárt ki nem állják. Bányavári könyörgött, rimánkodott. Reggelig annyi gráciát nyertek, hogy a bikarekeszből kibocsátották őket azzal a föltétellel, hogy menjenek vissza oda, ahonnan jöttek. Szörnyű áldások között újra útnak eredett a karaván vissza Miskolcra. Negyed nap estéjére kerültek ismét az Avas közelébe. A város sorompójához érve aztán tökéletes lett a meglepetés. Ahonnan négy nap előtt áldomással bocsáták el őket, most szuronyszegzett puskák meredtek eléjük. Bányaváriék nem ismertek rá a négy nap előtti jó barátokra. Azok polgárőrségi egyenruháikban csákósan, kardosan álltak a sorompónál. A városbíró kegyetlen tekintetű arccal osztá parancsait.
Vissza! Ide nem szabad bejönni! Ide be nem hozzátok a kolerát! Már a szomszéd Zsolcán van!
De hiszen mi az ellenkező irányból jövünk. Eger délnek esik.
De azok maradtak a visszautasításnál. Ez már Bányavárinak sok volt. Elkeseredésében fölébredt benne egy adag Coriolanus, s kivont szabjával rohant neki a sorompónak. Szerencsére a szuronyszegzett puskák okos emberek kezében voltak, akik ügyeltek rá, hogy meg ne szúrja benne magát. S így Bányavári vitézül elfoglalta a sorompót, felnyitotta karavánja előtt, s diadallal vezette azt be az elfoglalt városba.
Jól van, csak tréfáltunk.
Bányavári azonban kiadá rendeletben a színészeinek, hogy senki meg ne próbáljon halni közülük kolerában, mert akkor a többit agyonverik. Szerencséjükre másnap, mikor a kolera kiütött, Zsolca felől jött be. De még nagyobb szerencséjük, hogy az egész halálvész alatt egyetlen színésznek sem lett semmi baja. Pedig duskáltak a drágasok dinnyében s gyümölcsben, amit más halandó ember megfogni sem mert. Fél is a színész valamitől. Hanem egy napon mégis beteg lett valaki, és az éppen Cilike volt. Valószínűleg meghűlt, és görcsöket kapott. Ő titkolni akarta baját, de Bányavári meg volt miatta rettenve, és sietett az orvost elhívni. Már akkor nagy volt a halálozás a városban, és nem volt ellene gyógyszer sem kertben, sem patikában, sem imádságos könyvben. Az orvos nagy későre érkezett el Bányaváriékhoz. Egy pálcát tartott maga elé, annak hasított végébe volt csiptetve egy szelet füstölgő papíros, melyet úgy forgatott maga előtt, mint egy szélmalmot, hogy a vészes miazmát elhárítsa magától. Nem is kérdezte Cilitől mi baj, csak ránézett az arcára, s azzal a háta mögött tintával, papírral ácsorgó kancellistához visszafordulva diktálta hivatalosan.
Írja, Mice! Kolera! 132! Nem lehet rajta segíteni!
Azzal betette az ajtót, megtörülte az arcát kámforos ecetes zsebkendőjével, és odább ment. Másnap halva volt. Az orvos. Cilike pedig kialudta magát, és fölkelt éppen. Ketten tehát már nem lesznek ott a találkozón Kálmánnal. Biróci és Borcsai. A halálvész rémhíre Pestet is felzavarta. A magas uraságok előre kivonultak jószágaikra, hanem Csollánné számára nem maradt más. Katinka azt vette a fejébe, hogy ő ezekben az időkben ugyanazt a szerepet fogja eljátszani, amit Boccaccio Decameronjának hősnői a florenci halálvész idején. Minden nap víg társaság volt nála. Késő estig kihallatszott az utcára a cigányzene, víg kacaj és pohárcsörgés. Egy reggel aztán jött a rémhír, hogy itt a kolera.
Az első halott fekszik a ravatalon.
Hol?
Itt, a Csollánné házával átellenben, a Decséri palotában.
Kicsoda az?
A házfelügyelő, Csuka Ferenc. Tegnap még erős, izmos férfi.
Hogy eltűnt egyszerre az egész florenci társaság? Estig 12 halottat számlált a város. Katinka egyedül maradt. Mikor ennyire egyedül maradt egyszerre, akkor kezdte meglepni azon gondolat, hogy senkije sincs, és hogy egyedül neki nincs hová elmenekülnie a városból. Ekkor eszébe jutott valami. Éppen azon időben tudta meg, hogy Bálvándi elvált a nejétől.
Még egy lépés, és egészen közel lehetünk egymáshoz.
Levelet írt neki, aki akkor Aradon volt.
Adja el nekem azt a bizonyos zsibói házat. Most már én is el vagyok számba. A köteléket széttépti, mely engemet egy gyűlölt férj fogjává tesz. És azután nem állant közöttünk semmi akadály, hogy örökre egymáséi lehessünk. Siessen Pestre, itt tárt karok várják.
Ezt a levelet nem lehetett a postára bízni. Abban az időben nagy fátumuk volt a leveleknek. A postán vasvillával keresztül juggatták, megfüstölték valamennyit, a gyanúsokat fel is bontották, elolvasták, úgy pecsételték le újra. Katinka tehát aszályit készítette fel az útra, rábízva a levelet, hogy vigye el azt maga személyesen Bálvándinak. Aszályi éppen ilyen küldetésekhez való ember volt. Meg is érkezett szerencsésen Aradra, ott azt tudta meg, hogy Bálvándi kin időzik Magyaráti kolnájában. De Aszályi híven utána kocsikázott oda is a szép asszony levelével.
Jó napot! Pestről jöttem.
Az ispán le sem hagyja szállni a szekérről, hanem négy markos olá legény előugrik, lekapják Aszályit a szekérről, levetkőztetik tetőtől talpig, s egy kád vízbe ott a Kolna folyosóján beledugják, megbuktatják.
Ezek emberevők, elébb pácba tesznek, hogy puhább legyen a húsom.
Mikor aztán jól kiszívatták a bőrit az ecetes vízzel, akkor jön egy ötödik kannibál, egy írtóztató, nagy serpenyű, izzó parázzsal.
Már megsütnek.
Azok pedig a legnagyobb komolysággal kiemelik az ecetes vízből, kezénél lábánál fogva a parázs fölé tartják, a parázsra köménymagot és fenyőmagot hintenek, s a száit úgy felfüstölik rajta, mint valami kassai sonkát. Akkor aztán megjelenik a belső házból Inas és Komornyik. Hoznak Aszályi számára újdonatúj ruhákat. Felöltöztetik tetőtől talpig kényelmes úri gyapott szövetekbe, amik illatoznak az otkolon túl.
Haszta Isten, tessék besétálni! A báró úr odabenn van.
No, ez mondhatom, hogy furcsa neme a vendéglátásnak.
Egy kis prezervatíva, kedves barátom, hogy valaki ide ne hozza magával a kolerát. Ha már olyan kedves akart lenni, hogy ebben a veszedelmes időben hozzám vendégül szálljon. Hát micsoda fátum hozta önt ide?
Ő nagysága Csollánné levelével jövök.
Még levél is? A levél legjobban elhordja a miazmát. Hey, Komornyik! Valaki keresse elő a ténsúr zsebéből azt a levelet, aztán kéngyertya füst fölé kell tartani, meg klórmézbe mártani, úgy hozni be.
Hanem a klórmésznek az a sajátsága van, hogy a tintának elveszi a színét. Minden három szó közül kettő volt csak olvasható, ami az eszmék szépségét egészen lerontá. A lényegét az indítványnak azonban mégiscsak megérté belőle a báró. Hanem egészen furcsa kedvében találta most ez a levél. házassági rózsakötelékről beszélni annak, aki éppen most tépett le magáról egyet, amit messziről a legkedvesebbnek hitt, éppen annyi, mintha Szilvával kínálnának valakit, akit éppen a hideg lel. S akit éppen a szép Madonna arctól lel a hideg, s aki a világ élvező szép delnőt már olyan nagyon ismeri. Doroteát nagyon sajnálta, midőn végképp elveszté, s éppen oly mértékben fanyalodott el attól a gondolattól, hogy már most Katinkát nyerje meg végképp. Valami bolondos ötlete támadt. Bálvándi ahhoz az iskolához tartozott, melyet Csollán Berti alapított meg. Különben is tartozott még Katinkának egy ilyen csintalansággal, viszonzásul a párizsi letartóztatásért. Azt nem feledhette el, mert az egész fordulat családi életében a vállópörig mind ezen az egy feltréfáltatáson alapult. A Katinkának hozott udvarlás azóta csak a decséri család iránti bosszú volt, felhangolva mindennapi érzéki vágyaktól. Most, hogy a decsériék ismét idegenek lettek ránézve, Katinka számára nem maradt szívében más, mint az unottság. Tehát ez a bolondos ötlet azon kezdődött, hogy azt mondá Aszáinak.
Jól van, édes barátom, a szép asszony meg akarja tőlem venni azt a bizonyos zsibói házat. Ön sejti talán, hogy miért?
Igen, hogy 6 hét alatt véget vessen a vállóperének Erdélyben.
Kitalálta. A ház iránt majd megegyezünk. A többiről pedig, ami a levélben foglaltatik, majd beszélünk ebéd után.
Bálvándi gondoskodott róla, hogy pompásan megvendégelje tisztelt látogatóját. Magyaráti pincéje híres volt, s Aszályi nem volt idegen a jó bortól. Ebéd alatt brudersaftot ittak, ki tudja hányadszor.
De hát tudod-e, hogy mit ír nekem most a levelében?
El akar válni Bertóktól, azt tudom, de rögtön.
És férjhez akar menni rögtön?
Ne.
Ne tedd magad, te ravasz kópé, hiszen jobban tudod, mint én. Hiszen te hozzád fog menni.
Én hozzám? Hát ne tessék tréfálni.
Te meg ne fintoríts ilyen Pilátus képeket, hiszen itt a levélben megírta az egész dolgot nekem.
Azzal kivette zsebéből Katinka levelét, s csak a végsorokat engedély Aszáinak olvasni.
Szóljon ön Aszáinak őszintén. Ő nekem egyedül hívem. Mégis hihetetlen, hiszen igaz, hogy Katinka szentem mindig igen nyájas szokott lenni hozzám, sőt, megengedi, hogy toalettjénél jelen legyek, de ezt a szerencsét mégsem értem.
Kedves barátom, őszinte akarok hozzád lenni. Tudhatod, hiszen nyílt titok volt, hogy én Katinkának legbensőbb tisztelői közé tartoztam. Hát, hogy meggyőzelek őszinte jó akaraton felől, sok szót nem szaporítok, hanem cselekszem. Először a zsibói házat átengedem Katinkának ingyen. Azután pedig átadom neked a Szelencét. Ebben vannak Katinkának minden hozzám írt levelei. Ezeket általad visszaküldöm neki mind, a legutolsót kivéve.
Aszályi mindent értett. Részeg volt, nyakába borult kedves barátjának, nyakon, fülön csókolta azt, és sírt, melodrámai jelenet volt. Aszályi sorsával kibékülten érkezett vissza Katinkához. Már akkor a szép úrnő kétségbe volt esve a magány, az unalom és a rémület miatt. Minden nap 30 halottat vittek el ablaka alatt. Aszályit megérkeztekor a legnagyobb örömmel fogadta.
Szerencsésen járt-e?
Barátunk mindent elmondott nekem, ahogy nagycsát kívánta hozzáírt levelében. Nemes lelkűen beleegyezett mindenbe.
No, és?
Azután pedig...
Nos.
Itt küldi nagycsádnak hozzáírt leveleit.
A leveleimet? Minek?
Annak jeléül, hogy mindenbe beleegyezik.
Beleegyezik?
Ő helyesli nagysád elhatározását, és azon túl semmi sem áll a boldogságunk útjában.
Aszályi e nyilatkozatnál szétterjeszté karjait, s extázisra torzított pofával mosolygott az úrhölgyre. Katinka most fogta csak fel, minő kegyetlen tréfának tették áldozatává. Aszályi még akkor is úgy állt, mikor a komornyik belépett a csengetésre.
Ezt az embert, ha még egyszer idejön, ki kell dobni az ajtón.
Kálmán egyedül feküdt kórágyán. Egyedül a népe fogyott fővárosban, ismeretlen szűk tanyáján, betegen. Ez a költők, művészek és szeretők kiváltságos halála, kik meghalnak, mert alkottak, mert szerettek. A mellbetegek nem félnek az egyedül léttől. Lelkük távolba látó. Meg tudják látni azokat, akiket szeretnek. Meg tudják álmodni azoknak a gondolatjait, akik nincsenek jelen. Csak ketten ápolják a mellbeteget, az iparos házigazda és vén cselédje. A költő beszél nekik csoda álmokat, mikkel azokat vigasztalja.
Nem jön a nagyanya unokáját végnapjaiban meglátogatni. Akar jönni, de nem lehet. A halál harang szó zúg minden faluban, s az visszariasztja. Szegény Béni bácsi, hogy mosdik minden nap 20-szor erős borecetben, hogy visel elől-hátul nyakába kötve kámforos zacskókat, hogy issza féltében az erős pálinka félét, s kényszerű bőjtel sanyargatja testét. Nagyanyja biztosan nyugtalankodik Pesten maradt unokája miatt. Készül is az útra, de olyankor kétségbe esettem borul nyakába a vén gyerek. Mamám, ne hagyjon itt magamra. Ne menjen Pestre. Ne hozza ide a kolerát. S az öreg asszony elodázza jövetelét. Majd holnap.
A beteg látnoki képzelme így mondja el ezt. A másik nő arcképét el nem hagyja soha, előveszi, mikor egyedül marad, s elmereng vonásain. A beteg néha fölkelhet nappal, s egy vázolt kép alakjain dolgozik tovább. A falusi lak az, csendes, otthonias szobájával, a családdal körülült asztal. Csak egy nincs még bevégezve rajta, saját alakja. Napfényes délután örömsugárzó arccal jön be a vén házigazda.
Tudtam én, hogy ez az egy el fog jönni.
Kálmán arcán még pirosabbra gyúltak a halálbetegség rózsái.
Melyik jött el?
Ez aztán az asszony, aki ilyenkor bemer jönni a kolerás Pestbe, hogy kedves betegét meglátogassa.
Melyik asszony? A nagyanya? Vagy a régi eszménykép.
S kinyílik az ajtó. Betekint rajta nem is egy, de kettő mosolytól ragyogó arc. Tóth Máténé asszonyom, s leánya Erzsike. Nem a nagyanya, nem az eszménykép, a hajdani cselédleány, a durva paraszt családja érkezett meg. Sára asszony beteg vigasztaló kedélyességgel siet oda Kálmánhoz, egészséges két tenyerébe fogja annak átlátszó kezét.
Nézze meg az ember, hisz mi azt olvastuk az újságból, hogy maga nagy beteg, pedig hát olyan jó színben van, mint a szakasztott rózsa. Szaladj mindjárt, feleség, azt mondja az uram, hozzátok el abból a dögletes Pestből.
É. és mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 23. részt hallották. Narrátor Vita Péter. Jenői Kálmán, Katona Péter Dániel. Katinka, Szabó Erika. Bálvándi, Kelemen József. Aszály, Mózes András. Borcsai, Jámbor Nándor. Cseresnyés, Hunyad Kürti István. Biróci, Jaskó Bálint. Tótné, Udvarias Anna. Közreműködött Gali Petra, Bedefazekas Szabolcs, Domokos László, Hevesi László, Nagy Viktor, Szabó Győző, Zajzon Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór, és mégis mozog a föld. Huszonnegyedik befejező rész.
Szaladj mindjárt, feleség, azt mondja az uram, hozzátok el abból a dögletes pestből.
Azzal odaölelte Keblére Kálmánt.
No, hát ölelje meg ezt a leányt is. Úgyni. Azért hoztam ám magammal, hogy segítsen, ha egymagam el nem tudnám innen vinni. Kedves Kálmán úrfi, azután sem eresztjük. Ott marad mi velünk. Majd meglátja, milyen egészséges lesz ottan. Lesz ott szép, csendes lakása, ahol elfestegetheti azokat a megszólaló szép képeit, s írhatja azokat a gyönyörűséges költeményeit. Ugye, hogy eljön mi velünk?
Kálmán csak szomorúan ingatta szép eszmeterhes fejét.
Szólj hát neki, te leányom, kérte őtet. Talán a te szavadra majd jobban hallgat.
Legyen ön a mi fiunk.
Az Isten áldjon meg téged a te jóságodért, kedves szép húgom, amiért bátyádnak fogadtál engem. A te szavad volt, aminek utoljára örültem a világon. Ami bennem lélek, veletek megy. Ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágait között, mikor elhervadnak. Megtalálsz a falevélben, mikor lehull. Meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik. S mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani. Ide festem majd a képre saját arcomat is közétek, s aztán mindig otthon leszek. Hanem ez az én roskatag alakom itt marad ezen a helyen, és itt sem sokáig már.
Lássa, mi most olyan egyedül vagyunk ebben a félelmes időben. Pista bátyánk sincs a háznál.
Hol van ő?
Elvitték katonának Galíciába. Hittük haza ebben a nagy zűrzavarban. De azt írta, hogy nem jöhet. Az őrállónak nem lehet elhagyni a helyét.
Látod, kedves jó húgom? Én is ilyen harcos vagyok. Én is őrt állok a legveszélyesebb vártán. Nekem sem szabad elhagynom a helyemet. Az Isten hazasegíti majd bátyádat. Engemet is elsegít valahová. S mi mind olyan boldogok leszünk, ahogy megérdemeltük.
Én Istenem! Mikor az ölemben hordtam, mint kisgyermeket. Milyen jó gyermek volt akkor.
Aztán, mikor látta, hogy már csak el kell menni, búcsút vett Kálmántól Erzsikével együtt. De a konyhában állomást tartottak. Főzelék, friss vaj, tojás, aszalt gyümölcs került elő a szekérből, amit a halálvész alatt nem lehetett kapni Pesten. Sára asszony maga neki gyürkőzött a főzésnek. Lassan beszéltek, hogy a szó be ne halljék, meg ne tudja a beteg, hogy ők mégis itt vannak. S csak azután, hogy a beteg igen jó ízűen vacsorált, alig hagyott meg valamit a finom becsináltból. Akkor ültek fel a szekerükre. A kolera egyre aratott. A kaszált rend meglátszott odakin a három temetőben. Ez a három sírkert volt, a Váci úti, Kerepesi és Ferencvárosi. Kálmán betegségében látszólag javulás állt be. A végbefejezés előpostája. A szenvedő úgy érzi ilyenkor, mintha egészen magához tért volna. Fájdalmai megszűnnek, keble megmenekül szorongásaitól, fel tud kelni, s vágyik ki a szabadba. Jótékony nemtő, ki az élet állarcát teszed fel, mikor a halált hozod. Hanem Kálmánt a halál angyal nem ámíthatá el. Tudta jól, hogy ez a végnek a kezdete. Készen volt rá régen. Műveit befejezi, nem hagyott félben semmit. Irodalmi műveit átnézte, kijavítá, nagy festményén megtette az utolsó ecsetvonást. És akkor azt mondá Cseresnyés uramnak.
No már most gyerünk el szállást nézni.
Szállást nézni? Hová?
Végigmentek a hosszú országúton, túl a házsorokon terül a Váci temető. Abba tértek be, körüljárták. Ott pompás síremlékek sorakoztak egymás mellé.
Ez nagyon is pompás szállás nekem.
Másnap megint azt mondá házigazdájának.
Menjünk szállást keresni másfelé.
Elmentek aztán hárman a Kerepesi temetőbe.
Ez nagyon közel van a városhoz.
S azzal hazatértek. Harmadnap ismét.
Menjünk szállást keresni.
E délután elvitte kísérőit a Ferencvárosi temetőig. A közepén volt egy kőfeszület.
Ez jó hely itt, de még ez is nagyon közel van.
S azzal kiszámlált 200 lépést keletnek.
Itt lesz jó, de még ez is nagyon közel van.
Azután odahívatta a sírásót, s kialkudott vele ott azon a helyen egy sírnak való területet. Ki is fizette neki az árát. Akkor visszamentek a kőkereszthez.
Miért mondá ön, hogy még ez is közel van?
Mert nem akarom, hogy álmomban háborgassanak.
Ó, uram, ki háborgatna bennünket a csöndes helyen?
Azok, akik ezután születnek. Ez a hely itt egykor város fog lenni, és porainkat összekeverik a paloták vakolatával. Ez a nagy homokpuszta itt körülünk paloták hosszú sorával lesz beépítve, s a sírokat beépítik utcasorokkal. A hosszú Dunapartot fejedelmi házsorok koszorúzzák. A királyi Duna tükrét álló hidak ölelik át. És lesz népünk, amely hazájának örül, mely nevének díszére munkál. Lesznek nagy embereink, kiket a világ bámulni fog. És az utókor írójának nem kell költeni, hanem csak a valót leírni, hogy dicsőítse hazáját.
Másnap nem bírt Kálmán az ágyból fölkelni. Minden órában megkérdezte, hogy senki sem jötte, mintha várt volna valakit.
Senki.
Ki jöhetne most te hozzád, elhagyott ember az elhagyott városból? Mentül a láb hanyatlott a nap, nyugtalansága annál inkább növekedett. Mindig az ajtót nézte.
Senki sem jön-e?
Senki.
Az alkonyadó nap már égetőn kezdett besütni ablakán, hogy a függönyt eléje kellett húzni. Kálmán kérő tekintettel nézett az ablakra. Elérték néma kérését, félrehúzták a függönyt, kinyitják az ablakot, hadd jöjjön be friss lég és meleg napsugár. Olyan volt már az arca e napsugárban, mint az aranyozott alabástrom.
A posta hozott egy levelet Jenői Kálmánnak.
Kedves, örökké szeretett
Kedves, Kálmánom. Örökké szeretett Kálmánom. Ha megbocsáthatsz szenvedéseidért, miket én okoztam, úgy irgalmasabb lész irántam, mint az Isten, ki oly súlyosan büntet engem envétkemért. Mindent eldobtam magamtól, hogy téged visszanyerhesselek. Egyetlen imám van, hogy te boldog légy. S ha én adhatok valamit boldogságodhoz, az egyetlen üdvöm lesz a földön. Lelkemet kínozza a hír, hogy te beteg vagy. Sietek hozzád, de feltartóztat az országos vész. Vesztegzár alatt vagyok. Levelemet küldöm előre, hogy mondja el helyettem, mennyire szeretlek, mennyire szenvedek. Várj rám, és fogadj megbocsátva. Örökkön örökké. Dorotea.
Amíg végigolvasá az édes szavakat, megdicsőült mosoly ragyogta körül dicsfénybe boruló arcát. Azután lehúnyta a szemeit, és nem is nyitotta fel többé. házban lakik Jenői Kálmán.
Kicsoda ön? S miért keresi Jenői Kálmánt?
Az én nevem Barkó Pál. Keresem Jenői Kálmánt azon fogadás végett, melyet 12 év előtt tettünk egymásnak, hogy e napon Pesten összejövünk. 5 jó barát. Én eljöttem Tibetből. Cseresnyés uram bevezeti a jövevényt a hátulsó szobába.
A sírkő kész, a halottas szekér itt van. Hatósági parancs szerint sietni kell az eltakarítással. Mehetünk.
Mikor a koporsót fölemelték a fekete hintóra, Cseresnyés uram a sírkövet is föladatta. Egyik lapjára ez volt bevésve, volt, nincs, lesz. A másikra a halott neve és az évszám. Így hagyta el a haza fővárosát nemzetének legfényesebb költője. A halott hordók leeresztették a sírba a drága terhet. Barkó Pál letűzte bambuszbotját maga elé, arra tette hosszú süvegét, s keresztjéni módon elébb elimádkozá a mi atyánkot magyarul, azután perzsául, azután arabul, azután tatárul, utoljára szanszkrit nyelven.
Segíts, uram, a sírkövet felállítani!
És azután Cseresnyés uram felállítá a sír elé a márványkockát, úgy, hogy a név aláfelé lett fordítva, lekerült a földbe. Felül maradt e három szó. Volt, nincs, lesz. Akkor Barkó Pál elővevé övéből a delejtűt letette a sírkőlapjára. Azután bambuszbotjával megmérte, hány sing távolságra van ez a kő a nagy kereszttől a dombon.
Hová megyünk most?
Te, jó ember, mégy haza a Magyar utcába. Én is megyek haza, Lasszába.
Vannak-e Magyarországon kívül magyarok?
Még nem találtam meg őket, de én hiszem, hogy vannak. Hát Magyarországon belül vannak-e még magyarok?
Nem találom őket, de én hiszem, hogy lesznek.
Ugyan pusztán maradt a Magyar utcai kislak, de semmit meg nem szabad mozdítani a helyéről. Ott hever a toll az asztalon. Ott vannak elszórva az ecsetek a festőtábla mellett. Nem szabad senkinek hozzájuk nyúlni. Naphosszat elüldögél a szobában Cseresnyés mester, s újra meg újra elolvassa Kálmán költeményeit, s úgy beléjük merül, hogy azt sem veszi észre, hogy valaki rányitja az ajtót.
Hol van Kálmán fiam?
Az égbe van, nagyasszonyom.
Hiszem Isten irgalmától, hogy ott van. Most sírját keresem. Vezessen ön el hozzá.
Nem vezetem el önt oda.
Nem?
Nem.
Az öreg asszony végig tudakozta a város minden parókiáját. Jenői Kálmán neve nem fordult elő semmi halotti anyakönyvben. Sorba vette a temetőket, a sírásoknál tudakozódott.
Keresi most, csak hadd keresse, majd visszajön és sírni fog itten.
E napokban egy finom levelet is kapott Cseresnyés mester, melynek szélén gyászkerete volt kívül belül. Ezt a levelet Dorotea grófnő írta a kézművesnek.
Könyörgém nagy alázatosan, hogyha az elhunyt Jenői Kálmánnak hagyatéka között megtalálható volna egy elefántcsontra festett női arckép, azt én, drága kincsek árán, megváltanám.
Keresi ő is. Csak hadd keresse.
Írt aztán megnyugtató választ a grófnénak.
Ne aggódjék az elefántcsontra festett arckép miatt. Ott nyugszik az eltemetettek keblén. 6 láb mélyen a föld alatt, és vele együtt azok a száraz nefelejtsek, mik egy kis fehér szalaggal voltak összekötve, és az a levél is, amin utolsó tekintete megtört. Mind együtt feküsznek a költő szívén, és
együtt alusznak vele boldogan.
De hogy hol, azt vele sem tudatta. És nem sokára megjött ismét a nagyasszony.
Kedves jó uram, könyörgök, vezessen el szeretett kálmánom sírjához engem.
Nem, asszonyom.
Ön iszonyú kegyetlenséget követel velem.
Tudom, úgy akarom. Én láttam, mit szenvedett ő éveken át. Már most szenvedjen ön. Én láttam, hogy küzdött ő az élettel. Most küzdjön ön, már az ő halála emlékével. Én nem vezetem el az ő sírjához sem önt, sem a most élő ivadékból senkit. Hogy ne állíthassanak fel hamvai fölé kőrevésett hazugságokat. Ne háborgasson többi asszonyom.
Mindent megkísértett az öreg asszony, hogy megtudja, amit keres. És azután maga minden nap végtől végig járta a temetőket, sorban elolvasva a legkisebb sírkeresztnek feliratát is. Egy sem beszélt az ő kálmánjáról, pedig tízszer is elment mellette. Tízszer is elolvasá a márványkocka felső lapjára írt három szót. Volt, nincs, lesz. És nem tudott meg belőle semmit. És e bolyongásaiban többször találkozott össze egy másik gyászruhás hölgyel. Az is keresett egy sírt, melyen nincsen név. Az is sokszor elment a márványkocka mellett. Az is elolvasá sokszor a sejtelmes három igét.
Volt, nincs, lesz.
De annak megsúgott annyit a szíve, hogy valahányszor a sír mellett elhaladt, mindannyiszor leszakítson egyet azokból a sírhalmokon otthon lakó sárga virágokból, amik tán a halottak ne felejtsei. S egy percig elgondolkozott rajta, vajon ki lehet az a boldog, akiről azt mondja a kő, hogy volt, nincs és lesz. Tizenharmadik évre keletkezése után csak ugyan eldűlt a Csollánék pere. A házasság felbontatlan marad, a nő tartozik férjéhez visszamenni, a férj pedig tartozik őt visszafogadni. Van egy rettentő nemez is a szép asszonyokra nézve, ez pedig az, hogy jön egy idő, amikor csak a cím marad. Katinkát Bálvándi kíméletlen tréfája költé fel, ekkor vette észre, hogy kezd a szépsége kimenni a divatból. Tapasztalá, hogy a halálvész elmúlta után is kerülik a házatáját. A nevetséges élet asszonyt jobban kerülik, mint a rossz hírű nőt. Most már maga sem bánta, hogyha a vállóperében hozott ítéletet a legfőbb törvényszék is megerősíti. Vágyott a birka bégetés után. Csollán úr a törvények iránti legmélyebb tisztelettel, s a szép nem iránti legbuzgóbb hódolattal veti magát alája az ítéletnek. A 13 év utáni törvény parancsolt a találkozás. Méltó volt a tisztes párhoz. Mikor Katinka meglátta a pompás hintót, fehér parókás kocsist és a bakon álló szerecsent, egy kissé megdúzta az orrát.
Nem vagyunk Bécsben. Itt Pesten nagyon megnézik az embert emiatt.
A jármű szerencsésen eljutott a vörös ökörig. Annak az udvarából kihozott egy béres, két szép csákós szarvú ökröt. Azokat odaakasztotta a lovak elé. Egy olálegény kihozott két derék fekete bivajt. Ezeket meg az ökrök elé csatolták.
Ó, uram, hisz ez csúfság.
Nincs csúfság. Én nékem az ítéletben van meghagyva, hogy minden uraságomtól kitelő pompával szállítsam haza a feleségemet. Tudom én, hogy mi az én kötelességem.
Aztán legvégül még két szép szürke csacsit hozott elő egy cigánygyerek, azokat meg a bivajok elé kötötték. Katinka sírt, dühöngött, mérgében kijött minden asszonyi formájából. Nincs eszményibb rút, mint egy dühöngő asszony. De menekvésre nem volt mód, és azzal megindult a csodálatos nyolcas fogat. Katinka a hintó mélyén fátyolát háromszorosan vonta arca elé. De mégis hallania kellett azt a vidám hújjahót, mely kísérte, s lehetetlen volt a nagy zsivajon keresztül föl nem ismernie aszályi, éles rikács hangját.
Alá szolgálja, drága nagysád! Szerencsés utat kívánok!
Katinka megérzi a költő átkát.
Éljen ön addig, amíg nevetségessé fog lenni, asszonyom!
Negyven év múlt. Ahogy a költő megálmodá, minden emelkedik az ég felé. Házak, népek, szellemek. 4-5 palotája van már a fővárosban a hazai színművészetnek, s mindannyi versenyez egymással külső-belső ragyogásban. Nem idegen többé a honfi honában. Saját nyelvét hallja az ország a trónon, a törvényhozó testületben, s a tudósok ünnepe országos ünnep. 34 nyomda működik a fővárosban, s naponként 100 000 hírlapot küld szét a sajtó az ország népeinek minden nyelvén. Szabad a vallás, nincs többé páriája a lelkiismeretnek. Megtízszereződött a főváros lakossága, s emelkedésével nem süllyedtek alá a megyék székvárosai, együtt emelkedtek vele. E pursi muove! A hazátlan koldusok, a költők, a művészek, a tudósok, a szellem előharcosainak jelszava megy teljesedésbe. A művelt nép ismeri a kegyeletet. Panteont építenek, szobrokat emelnek, amikben megdicsőítsék azokat, kik előre mentek. Hogy ne hangzanék azok között Jenői Kálmán neve? Szobrot emeljetek e sír fölé! Rég halva az egyetlen honpolgár, ki őt eltemette, s sírjának titkát magával vitte a sírba. És a hírlapokban nagy értekezés folyt afelett, hol lehetnek e drága hanvak eltemetve. Ekkor érkezik a Tudományos Akadémiához egy levél Kelet-Ázsia belsejéből, a Himalája hegylánc alól, egy vén tudóstól, Barkó Páltól, kiről már azt hitte mindenki, hogy meghalt. Menjetek el a ferencvárosi temetőbe, a kőkeresztől a dombon 110 singet kelet-északi irányban. Ott találtok egy négyszögű követ, azon e három szó, volt, nincs, lesz. E követ emeljétek fel, talapján megtaláljátok, amit kerestek. Haj, milyen üdvriadal volt az, mikor a keresett név napfényre került. Haj, milyen nemzeti pompa volt az, mikor a drága hanvakat aranyozott érckoporsóba áttéve elszállíták por és por tanyájából a fényes üdvleldébe. Minő úri néptömeg, minő lelkesült szónoklatok. És midőn a szobrot leleplezik, a város kiált, az ország zeng, és szava elhallik az égi szférákig. Késő alkonyig hullámzik körüle a nép. De mikor már mindenki eltávozott, egy alak maradott. Egy gyászruhás úrhölgy, oda tapadva két összekulcsolt kezével a szobor talapzatához, s néma bámulattal tekint fel az érc alak fennkölt arcára.
Decséri Dorotea, te összetörtél, ő pedig örökké ifjú maradt.
Hát a többiekkel mi történt? Hová lettek az első szellemi harc többi bajnokai? A tudósok, a költők, a művészek, kik azon töviseket szedték Jenői Kálmánnal. Ki tudja azt? Na de minden jó lesz. Ha meghaltak, pompásan eltemetik őket, s mindegyiknek szobrot emeltetnek. A föld pedig, melyet ők megmozdítottak, csendesen fordul előre, tovább.
És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata.
A 24. befejező részt hallották. Narrátor Vida Péter, Jenői Kálmán, Katona Péter Dániel, Nagymama Molnár Piroska, Dorotea Kövesi Csenge, Katinka Szabó Erika, Cseresnyés Hunyadkürti István, Tótné Udvarias Anna, Csollán Berti Tamási Zoltán, Haszályi Mózes András. Közreműködött Solvári Fehér Anna. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Két